Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és tegnap volt vendégem dr. Farkas András, a Nyugdíjgurú News alapító főszerkesztője, amikor ugye mostani nyugdíjrendszer lehetőségeiről és problémáiról beszélgettünk, meg a várakozásokról is beszélgettünk, és aztán amikor kimentél a stúdióba, vagy már majdnem kimentél, akkor volt itt még egy téma, meg volt egy gondolat, és akkor azt mondtam, hogy folytassuk ezt kedden, ezt a beszélgetést. Végülis az özvegyi nyugdíjakról nem beszélgettünk, ugye ebben a
Sok mindenről nem beszélgettünk, így van.
Hogyan az özvegyi nyugdíjakhoz, vagy az özvegyekhez a harmadik élettervező programot?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. A én tanácsadói munkám során nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy az élettársaknak nincs fogalmuk arról, hogy hogyan alakul az ő vagyonjogi kapcsolatuk az élettársi viszonyban. Hogyan ez a nyugdíjakhoz? Úgyhogy az élettárs automatikusan nem jogosult özvegyi nyugdíjra az elhunyt élettársa után. Ennek nagyon bonyolult szabályrendszere van a magyar nyugdíjrendszerben, és ekkor jött az ötletem, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit komolyabban beleásnám magam abba, hogy hogyan lehetne edukálni a hallgatóságot arról, meg az én ügyfeleimet is arról, hogy mi történik velük, hogyha élettársi kapcsolatban élnek, és az egyikük meghal. Ugye az özvegyi nyugdíj szempontjából, amit említettem, ott bonyolult szabályozás van, ott az egyik szabály az, hogy legalább 10 éves bizonyított élettársi együttélés kell ahhoz, hogy a túlélő élettárs az jogosult legyen özvegyi nyugdíjra, vagy ha van közös gyerekük, még akkor is legalább 1 évi élettársi együttélés szükséges. Ezt nem szokták tudni az élettársak, nem is beszélve arról, hogyha véletlenül idősebb korba költöznének össze élettársként, akkor még egy csomó egyéb szabályt is be kell tartani és figyelni kell. Lényeg az, hogy az élettársakat csak akkor lehet fölkészíteni arra, hogy mi várható a jövőben, hogyha legalább a nyugdíjrendszer élettársakra vonatkozó szabályozásával tisztában vannak, és itt jöttek az igazi problémák, amikor az élettársakkal folytatott ilyen típusú beszélgetésnél kiderült, hogy arról sincs nagyon fogalma egy élettársnak, hogy örököl-e az elhunyt élettársa után. És rettentően megdöbbennek ilyenkor az emberek, hogy élettársak egymás között semmiféle vagyonjogi közösséget nem tudnak létrehozni, amíg fennáll az élettársi együttélésük, és ezért ez nem olyan, mint egy házasság, hogy a túlélő házastárs az örökli a közös vagyon, itt nincs közös vagyon. Tehát még az is előfordulhat, hogy az élettárs ott él az elhunyt élettárs a lakásába, akár már 8-10-15-20 éven keresztül, még akár lehet a közös gyerekük is, ő akkor se örököl abból a lakásból semmit, haszonélvezeti jogot sem fog kapni rajta. Ha van közös gyerekük, akkor a közös gyerek örököl, de ha nincs közös gyerekük, hanem mondjuk az előző házasságból van egy gyermek, akkor az előző házasságból született gyerek örökli meg az egész ingatlant, meg az összes vagyon. Tehát teljes hagyaték az övé lesz, az élettárs semmit nem kap, akár a másik örökös az ki is teheti a lakásból, vagy a lakott ingatlanból, hiszen őnek ahhoz már semmi köze abban a pillanatban, hogy meghalt az élettárs. Most innen jött az a gondolkodás, hogy vajon az élet végére készülve, és azért sok idős embernél ez egy napi gond, eszükbe jutnak-e azok a dolgok, hogy a vagyonjogi kérdéseket is rendezni szükséges, és innen aztán már elindult, mint
nem
egy...
Nem csak a sírhely, meg a
de például olyanokról elfelejtenek rendelkezni, rendben, hogy milyen temetést akar, de ki jöhet el a temetésre? Hát gondoljuk el a mai mozaik családoknak a gondolat, amik itt egy feleség, ott egy férj, ott egy volt élettárs, hogy most ki jöhet el, kit lehet meghívni, kit lehet kizárni. Ilyen apró kérdések tömege merülhet föl, például amikor az élet végéről kezd gondolkodni az ember, de ennél sokkal...
Hát ennek sokkal fajsősabb, de ez a problémák.
Az egyik abszolút fajsős probléma, hogy mi lesz a vagyonnal, tehát hogy milyen az öröklés. Ha valaki olyan családi kapcsolatokban él, ahol a törvényes öröklés nem teszi egyértelművé, hogy ki az örökös, és hogy az, aki az örökös lenne, az megfelelne a elhunyásra készülő embernek, és amikor az élete végéről gondolkodik, akkor azonnal kell egy végrendeletet, vagy egyéb végintézkedést tenni. A végrendelet készítésére mindenkit biztatok, mert sokkal egyszerűbbé teszi az életet a túlélők számára, különösen akkor, hogyha nagyobb vagyonról van szó. Tehát itt az emberekben még mindig ilyen ilyen régi szocialista beidegződések vannak, hogy pici vagyon, pici lakás, az, mit rendelkezzek én arról. De hát az emberek egy jelentős részének ma már nem picike vagyon van, hanem mondjuk van, ha már 2-3 ingatlan van meg, van egy valamilyen külföldi érintettségű ingatlanuk, vagy van egy vállalata, vagy van egy cége, abban valamilyen részvények, vagy törzsrészvények, vagy KFT-ben részesedés, akkor ezekre nem gondolnak az emberek, hogy erről rendelkezni kell, hogy mi legyen az élet végén, és hogyha ez nem egyértelmű a törvényes öröklés kapcsán, akkor kell egy végrendeleti intézkedés sorozatot megtenni.
Hát mondok gyakoribbat, hogy a kutyája van, vagy macskája van.
Ez mindjárt rátérek arra, most megpróbáltam az erősorrendet, tehát az első a vagyonjog, amivel rendelkezik. A második, ami talán még fontosabb az életünk szempontjából, hogy nem tudjuk, hogy nekünk van egészségügyi önrendelkezési jogunk. Amíg egészséges az ember, addig egyáltalán nem foglalkozik vele. Egy olyan nagyon jó jelmondatot találtam Amerikából, hogy túl korainak tűnik mindaddig, amíg túl késő nem lesz. Ez az amerikai egészségtudatosságnak a jelmondata.
Majd holnap, de nem biztos,
majd
hogy
holnap, de nem biztos, hogy lesz. Tehát mire az ember, ezt mindig halogatja, mert mit jelent az egészségügyi önrendelkezési jog, hogy egy sor nyilatkozatot tehetek, hogy mit tehetnek velem, mondjuk ha rosszul leszek, ha sztrókot kapok, ha olyan bajom van, hogy be kell vinni a kórházba, akkor van egy sorozat nyilatkozat, amit én megtehetek, hogy milyen fájdalomcsillapítást vagyok hajlandó elviselni, tudatmódosítószereket, hogy
a szerveimmel,
hát ha már meghaltam, mi legyen jó. A szerveimmel, milyen esetben. Kezelés, hogyan le, ugye ez sajnos ez rettenetes, fájdalmas, tragikus döntések tömegét hozhatja meg, és az egészségügyi önrendelkezésnek az egyik legfontosabb rendelkezése, hogy előre jelöljem ki, hogy ki tudja meghozni ezeket a döntéseket én helyettem, ha én már nem lennék tudatomnál. Tehát ez a helyettes döntéshozó állítás az abszolút kulcskérdés, és nem tudják az emberek, hogy ezt megtehetik, egyrészt már joguk van rá, másrészt, hogy meg kell tenniük, hiszen egyébként rettenetes nehéz helyzetben navigálják a hozzátartozóikat, akik fogalmuk sincs, hogy éppen mit kell, vagy mit lehet.
Mondjuk azt is, akit ilyen helyzetbe hoznak, hogy kinek kell lekapcsolni a villanyt, azért az
fel. Igen, de valakinek kell. Mert ha nincs kijelölt döntéshozó, akkor az még nehezebb. És itt nem csak erről van szó, hogy mikor kell lekapcsolni a villanyt, hanem arról is, hogy milyen kezelést, hogy mennyi fájdalmat okozó kezelést hajlandó elviselni valaki, és arról előre döntenie kell, hiszen lehet, hogy már nem lesz öntudatánál akkor, amikor erről dönteni szükséges. Tehát ez a második nagy tétel az egészségügyi önrendelkezési jog, és a harmadik azok az egyéb szintén nagyon fontos témák, amit említesz, hogy mi legyen a házi állatokkal. Magyarországon több millió kutyus, meg macska, meg egyéb házi állat van, és hogyha elhunyt a, különösen, hogyha egy magányosan élő ember hal meg, akinek van kutyusa, meg cicája, akkor ezekről a házi állatokról történő gondoskodás az folyamatos, óriási gondot okoz, ha ezt előre nem rendezi le egy életvégi rendezés kapcsán az az illető, aki rendet akar hagyni maga után, egyebek között úgy, hogy a házi állatairól is gondoskodik. De van egy még ennél jóval fontosabb, bár a házi állatok szempontjából nyilván ez a legfontosabb téma, tehát ha cica lennék, nagyon drukkolnék, hogy az átmenjen ez a dolog, de ami a összes embert érinti gyakorlatilag, az a digitális hagyatékunk kérdése. Mi lesz velünk, hogyha az a rengeteg fotó...
Micsoda
az
szemetet rengeteg, hagy az ember
micsoda
maga
óriási digitális szemetet. Tétet. Most gondoljunk bele, hogy csak a Facebook felhasználók közül, vagy már nem tudom, hogy kell nevezni őket, de ha csak ennek a nagy közösségi médium platformnak a felhasználói közül napi 8000 ember hal meg. Naponta 8000 ember. Nem a magyar, hanem úgy általában. Magyarországon is több száz ember hal meg naponta az ilyen nagy közösségi médium felhasználási területekről, és az ő, hogy mi történjék azzal a millió adattal, amit folyamatosan pakolunk ki mindent a posztoktól, a fotóktól, a videóktól. Mi lesz ezekkel? Ki rendelkezhet-e felől? Ki törölheti?
Ki zárja le szépen? Elegánsan, mert hol, az, hogy mit, hogyha élnél,
hát
mit,
az a legrosszabb. Tehát de a digitális életéknek ennél vannak jó, mert ez csak egy kellemetlen dolog lehet, de ami életveszélyes, hogy mi lesz a jelszavaimmal, mi lesz a különféle a bankszámlákkal, az elektronikus bankolás,
hát ez már nem életveszélyes, ha én már elhunytam.
Mert akkor én már elhunytam, de életveszélyes, hiszem, hogy kinyúlhat-e ez hozzá, kiférhet hozzá, hogy az örökös tud-e arról, hogy mi hol van. Tehát ez a életvégi rendezésnek valóban az egyik legfontosabb célja, hogy rend legyen utánam, és megtalálja az, aki jogosult erre, hogy mi hol van. Hát jelen pillanatban még, amikor élet leveleknek se találom meg, hogy hol vannak például a biztosítási szerződések, a ingatlanra vonatkozó adatok, a hol van a házassági anyakönyvi kivonatok, a közüzem, a tartozások, a törlesztések, a könyvelési anyagok. Tehát millió olyan dolog jelenik meg, ha valaki meghal, akkor utána hihetetlen mennyiségű adattal kell valamit kezdeni. És erre is előre rendelkezni kell. Ezt előre tisztázzuk, ez egy, át kell gondolni egyszer-kétszer, komoly konzultációt igényel nyilván, utána adott esetben ügyvédet vagy közjegyzőt is igénybe kell venni, hogy ezek a nyilatkozatok aztán valóban minden hatóság előtt megálljanak, de ezt egyszer meg kell tennünk, mert különben borzalmasan nehéz helyzetbe hozzuk a túlélőket.
Hát amúgy is nehéz helyzetben vannak.
De akkor a gyász mellett igen, még ráadásul a bürokratikus teher is agyonnyomhatja őket.
Igen, de hogy most itt ezt felsoroltad, ez a milyen hihetetlen mennyiségű ügy, probléma, dolog, amire most itt én is itt dobáltam, ami a fejembe volt, de hát ezen kívül még nyilván van millió kódok, csak kódok, amik utánad maradnak, hogy kit
ez a digitális, mindegyikhez van egy, például a honlapomra eltéved a kedves hallgató, akkor mindegyik elemhez tudunk egy olyan kis kérdőívet biztosítani, ami pont ezt a gondolkodást beindítja, hogy mire kell gondolni, hogy most mi legyen a kódokkal, mi legyen a e-mail hozzáférésekkel, mi legyen azzal a millió és millió digitálisan elkezdett cuccal, amit minden ember folyamatosan vezet, amíg ő életben van, és amikor meghalt, akkor ott marad egy rettenetes kupleráj, amit ha én előrezetesen nem rendelkeztem arra, hogy kell lezárni, akkor honnan tudja? Lehet, hogy nem is tudja az örökösöm, hogy mihez kell hozzányúlnia.
Ez úgy nevezted el, hogy harmadik élettervező?
Azért nevezem harmadik életnek, mert ugye az első élet az a gyerekkor szokás szerint. A második élet az aktív korunk, és a nyugati szakirodalomban már nem azt mondják, hogy öreg vagy, vagy idős vagy, hanem a harmadik életedet élem. Ugye itt vannak ezek, hogy az új 40 a 60, az új 50 a 70, és ahogy öregszünk, tehát hamarosan én azt mondom, az új 80 a 100, de minél idősebbek vagyunk, annál inkább szükség van egy ilyen a harmadik életünket lezáró és megtervező olyan rendszerre. Nem kell nagyon bonyolult dologra gondolni, amikor én rendet akarok csinálni, mondjuk egy tavaszi nagytakarítás, gondoljunk abban, hogy olyan, mint egy tavaszi nagytakarítás, minden a helyére kerül.
Csak sokkal utálatosabb, az se kedvezőt, de
képzeld, engem. Milyen jó lesz, amikor például jó végre érzés, egyszer lesz egy olyan pillanat, amikor tiszta. Dosszékba rendezve van az életem, akár elektronikus dosszékba, de akkor ne felejtsük el a hozzávaló kódokat is megadni, akkor ilyenkor jut eszébe az embernek az, hogy Jézusom, akkor kéne valami széf, vagy valami, vagy otthon, vagy egy széf bérlet egy bankban, mert hol tároljam én biztonságban az összes hozzáférési kódomat. És az örökös az honnan tudja majd, hogy hova kell mennie, hogy én nem mondom meg neki. Ez olyan, mint amikor elásott régen a középkorban valaki 10 kiló aranyat, csak nem mondta senkinek, hogy hol van. Hát az...
Pech. Eszembe jut az, hogy ha valamelyik kultúrában az öngondoskodás erős, akkor ez a fajta dolog is valamilyen módon kéz a kézben vele járhat. Nálunk az öngondoskodás az nem mondható, hogy erős lenne. Ennek mindenféle történelmi okai is vannak nyilván. Honnan van minta? Vagy van-e olyan minta, van-e olyan náció, aki ezt nagyon jól csinálja, nagyon elegánsan csinálja?
Elegáns mintákat az angol száz világban találjuk meg, mert ott ugye a vagyonnak a szerepe már nagyon régóta, ugye a ipari forradalom óta sokkal fontosabb. Ott kialakultak ennek a megfelelő kezelési mintái, amit viszonylag könnyű adaptálni a magyar közegben is. Ha semmi más nem marad meg a kedves hallgató fejében ebből a beszélgetésből, csak az, hogy nézze meg, hogy milyen kapcsolatban él most, hogy ahhoz képest szükséges-e most egy végrendeletet készíteni, vagy egyéb végintézkedést hozni, hogy az ő digitális hagyatékáról érdemes-e úgy gondoskodni, hogy akkor a túlélőket ne hozzuk nehéz helyzetbe, hogy a cicusáról, kutyusáról, birkájáról tud-e úgy gondoskodni, hogy biztos kezekbe kerüljön, miután ő meghalt, akkor már nagyon sok pozitív dolgot értünk el.
Harmadik élettervező, dr. Farkas András, nyugdíjgurú News alapító főszerkesztő, köszönöm szépen, hogy ezt is elmondtad.
Nagyon szépen.